Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és az évadban a manipuláció témakörét járjuk sok-sokféle szempontból körbe. Most például egy nagyon különleges témakör kapcsán fogunk merengeni, és akit vendégül hívtam, az Vég József kriminálpszichológus, volt TUSZ tárgyaló. Nagyon köszönöm, József, hogy elfogadtad a meghívást.
Természetesen, mindenkit köszöntök sok szeretettel.
No, hát izgalmas dolgokról fogunk beszélni. Azt gondolom, hogy a TUSZ tárgyalás témáját is fogjuk érinteni, sőt, hát fogunk róla többet beszélni, de igazából az első felvetésem az az, hogy hogy látod a te területeden, kriminálpszichológiában, mennyire könnyű és mennyire fontos belehelyezkedni a másik félnek a gondolatvilágába, a fejébe, elhelyezkedni abba a körbe, ami tulajdonképpen az ő kognitív világában létezik.
Az a helyzet, hogy minden területen, amikor emberekkel foglalkozunk, szükséges lenne az, hogy mélyen megismerjük a másik embert. Carl Rogers azt mondja, az empátia fogalma nála az, felfedezni a világot másikkal közösen úgy, ahogyan azt ő látja. NLP-s megközelítésben pedig ugyanez kicsit másképp.
Ez ugye a neurolingvisztika, csak hogyha valaki nem ismerne a fogalmat.
Ott pedig találkozás a másikkal a világgal alkotott belső mentális térképével. Tehát minden területen nagyon fontos, akár milyen területen, nem csak szakma függő az, hogy mennyire kell tudnunk figyelni egymásra, és pontosan értelmezni azt, amit mondanak. A konfliktusok 80%-a kommunikációs félértésből jön létre.
Azon gondolkodom, hogy ilyen, mondjuk az éles helyzetekről beszélve, mennyi lehetősége van valakinek felkészülni? Mert ugye ahhoz, hogy belehelyezkedjünk a másik helyzetébe, életébe, gondolatvilágába, azt lehet úgy is, hogy jó emberismerettel, és erről majd foglak kérdezni, megpróbálja ott helyben megérteni az ő motivációit, de hát nyilván többet segít, hogyha van egy felkészülési idő, lehetőség, ki ő, mi ő, mi mozgatja, mi volt vele régebben.
A nagy helyzet az, hogy általában krízis helyzetekben az elkövetőt név szerint nem ismerjük. Tehát nem tudjuk, ki az elkövető, nem tudjuk a múltját, nem tudunk adatokat gyűjteni róla. Kivéve, ha véletlenül megrekedt valahol is börtönbe szabadult, és tudjuk, hogy akkor ki lehet ő, vagy börtönbe történik a bűncselekmény. Egyébként nem tudjuk. Ezért éppensége nagyon fontos a pontos beazonosítása az elkövető személyiségének. Milyen típusba sorolható?
Tehát nem a személyének, hanem a személyiségének, csak kihangosítom, és visszaadom. Igen. Paranoid, mondjuk.
Paranoid, például depressziós, tehát milyen személyiség patológiája lehet, vagy milyen személyiség zavara lehet, egyrészt. Kettő, be kell tudni azonosítani az elkövetett cselekmény minőségben, hogy milyen típusú cselekmény, vagy tudom én, bátortan demonstráló öngyilkos, de terrorcselekményt követel, vagy csak demonstráló öngyilkos. Sok minden lehet.
A demonstráló öngyilkos, azt gondolom az, aki, hát most én ilyen konyha nyelven mondom, akiről úgy tegyek, hogy szeretné, hogy megmentsék, tehát felhívja a figyelmet a maga sanyarú helyzetére, vagy sorsára, de igazából nem gondolja olyan véresen komolyan, hogy véget vetne az életének. Nyilván ezt így nem gondolja végig.
Pontosan az a lényege, hogy demonstráló öngyilkos, elmondja a világnak, amit akart, majd végez magával. A bátortalan pedig kivégezheti magát, tehát úgy alakítja a cselekmény folytatását, utána elmondta, mit akar, hogy ki kelljen végezni, meg kelljen ölni.
Tehát van valami üzenete, akkor ezt félreértettem. Tehát akkor az, aki úgy demonstrál, hogy valamilyen üzenetet kihangosít, akár az élet árán is.
Így van, nyomatékosítja a mondani valóját az életével.
Milyen típusú stratégiát lehet választani egy ilyen helyzetben? Úgy képzelem, nyilván filmekből, meg könyvekből képzelem, ahogy képzelem, de feltételezem, hogy jön a szaki, aki pszichológus, pszichológiai háttérrel rendelkező ember, és eldönti, hogy mit fog mondani. Ez a filmekben úgy néz ki, hogy hello George, egy pár szót váltanék önnel veled, de hogy nyilván ennél valami többet kell, mint az ember rögtön. Tehát mit gondol végig az ember?
Az a helyzet, hogy minden végrehajtás során a parancsnok akaratát kell érvényesíteni, nem a túsztárgyalóit, nem a tárgyaló akarata. Tárgyal az tulajdonképpen egy parancsnok akaratnak a megfogalmazója és a végrehajtója. Ehhez kell megfelelő felkészültsége rendelkezni és taktikai eljárásokat ismerni. Részben a felszámolás, tehát az erőszakos felszámolás taktikai eljárásait, másrészt pedig a válságkezelési modelleket és azokat a kommunikációs eszközöket, lehetőségeket, amelyekkel sikerre tudjuk vinni az akaratot, a közös akaratot.
Tehát mondjuk a parancsnok abból választhat, hogy ezt az embert likvidálni kell. Most ilyen borús dolgokról fogunk beszélni, mert az a legbiztonságosabb tovább menetele, hogy ő mondjuk ne legyen ott ezekkel a túszokkal, vagy azt mondja, hogy el kell kapnunk, vagy fontos, hogy elmeneküljenek, ilyesmi taktikákra, vagy ilyesmi lépésekre gondoljak, amikor a parancsnok akaratát mondod?
Igen, többé-kevésbé ezekről szól, tehát a parancsnok dönthet úgy, hogy nem engedjük ki az utcára, ittben kell megoldani a helyzetet a bankban, mert aki megy, lövöldözni fog. Vagy azt mondta a parancsnokom egyik ügybe kapcsán, hogy ha fegyverre jön ki az elkövető, de mindenkit elengedett, akkor is le fogom lövetni, mert nem kockáztatom a kollégáimnak az életét, tehát az enyémnek, én kollégám életét sem. Érdekel, hogy fegyver nélkül jöjjön ki. Elértem, hogy fegyver nélkül jött ki. Nyilván ez megvannak azok a játszma szabályok, elméleti, gyakorlati tudás, amit meg lehet szerezni megfelelő tanulással és gyakorlással.
Na hát pontosan, megérkeztünk oda, amire leginkább kíváncsi vagyok, és előre bocsátottad, hogy nem fogsz mindent elmondani róla, én ezt tiszteletben tartom. Nyilván nem arról van szó, hogy itt felfedjük a teljes arzenálját ennek, de a játszma kapcsán talán még egy ilyen nagyobb kontextus, vagy egyel visszább lépés, mielőtt belemennénk ebbe. Én úgy képzelem, és ugye ez a műsor alapvetően most a manipuláció témaköré szerveződik, hogy ez egy olyan meggyőzési helyzet, amiben ilyenkor kerül az ember, jelesül egy tusszal, vagy egy demonstrátor öngyilkossal, ahogy mondtad, hogy úgy igazából egy transzparens helyzet van, hiszen ő pontosan tudja, hogy az, aki hozzászól, Hello George, amit az előbb mondtam, ő meg akarja őt győzni, meg akarja változtatni az előzetes elképzelését. Tehát nem az a fajta manipuláció van, amikor a másik nincsen tudatában annak, hogy a másik őt meg akarja győzni, hanem éppenséggel ezt pont tudja, és mégis ugye úgy kezdődik el egy párbeszéd, ha elkezdődik a párbeszéd, hogy kérdés-válasz vagy beszélgetés folyamán ő neki meg kell fordítania a elhatározását.
Sok apró trükk létezik, meg eljárás létezik, ami nyilvánvalóan a pszichológiában is származtatható. Például, ha valaki attól fél, hogy meg akarják győzni, és meg akarják változtatni az álláspontját a végrehajtást illetően, akkor azt kell mondani, hogy ugyan arra, nehogy befolyásoljam önt. És mindig, amikor úgy érzi, hogy befolyásolom, szóljon rám, hogy ne tegyem.
Ez elhangzik expressis verbis, hogy nyugodtan jelezheti, ha úgy érzi, hogy befolyásolni akarom önt, akkor jelezze?
Ebben az esetben, amikor tényleg ettől tart, akkor kell használni ezt a módszert, ezt az eljárást. Mert mire fog figyelni? Arra, hogy befolyásolni akarom. Persze közben nyilván befolyásolom. De ő védekezik. Tehát ha valaki ellenáll a hipnózisnak, akkor azt kell mondani, hogy kérem szépen, nagyon ugye arra, nehogy hatással kerüljön annak, amit mondok, mindig álljon ellent. Az ellenállást nevelem meg benne, az ellenálláson keresztül pedig az együttműködést tudom kialakítani.
Fokozott tulajdonképpen verbális módon, vagy verbális eszközökkel fokozod az ellenállását, és ez egy ilyen fordulóponthoz, vagy holdponthoz ér, ami miatt aztán mégiscsak felül ennek a hipnózisnak, ezt tetszett?
Nagyon fontos, hogy megtaláljuk különösen elmebetegeknél a világos ablakot, azt, amire neki is ugyanaz a leképeződése van a mentális térképében, mint nekem, tehát ugyanazt gondolja, ugyanazt érzékeli. Ezt a közös pontot célszerű megtalálni. Ha ő ellenállásban van, akkor nyilván a közös pont az, hogy tartson ellent. Tehát mindig az ő lendületét visszük tovább, nem pedig ellene dolgozunk.
De érdekes is. Mi van azzal, mert feltételezem, hogy minden helyzetben ugye a következményekről szoktak beszélgetni, legalábbis az egy olyan praktikus témakörnek tűnik nekem egy ilyen krízis helyzetben, hogy George, itt mindenki meg fog halni, maga is, vagy úgy sem tud innen elszabadulni a 8 millió dollárral, ilyen filmes dolgokat mondok, nyilván az életben ennél ez prózaibb, tehát hogy beláttatásra megy, hogy itt milyen kimenetek vannak, és ő abból választhat, nyilván valamennyire kontrollálni akarja, irányítani, de hát lényegében ez egy alkutárgya, hogy akkor itt mit történhet.
Több irányzat létezik a válságkezelésben, nem csak túlsztályos, hanem általában válságkezelésben. Van az erő modell, amikor erőt demonstrálunk, és öreg harcos. Vagy együttműködsz velünk, vagy hát az lesz, hogy neked annyi. Kettő, erőt, alkumodell, erőt demonstrálunk, meg ugyanazt az erőt demonstráljuk, és megkívánjuk a lehetőséget, hogy lehet beszélgetni erről, arról, amarról. A másik az pedig a pszichoterápiás modell. Ugyanis 83%-at a világon az ilyen típusú bűncselekményeknek pszichésen beteg emberek követték el. Tehát nyilvánvalóan ezért lehet akár vagy kötelező fókuszált pszichoterápiát alkalmazni. Tehát kell hozzá valami pszichológusi tudásanyag is, nem csak válságkezelési tudásanyag. Tehát akkor van a pszichoterápiás modell, amikor a pszichés állapotából indulunk ki. Van a úgynevezett FIRE modell, ami azt mondja, kezeld az arcát, az eszközt, amiről szó van, a kapcsolatot és az érzelmeket, az érzéseket kezeld. Ez egy viszonylag bonyolult, de ez a leghatékonyabb módszer, mert mindenfajta stílusban esetnél használható.
Ezt a Fire Arts dolgot szerintem egy picit támasszuk alá, vagy mesélj róla, mert az összes többinél azt gondolom, hogy el tudtam nagyjából helyezni, de mi ez a négyes modella, vagy komplexitás, amivel igen, egybe kell megfogni?
A Csecsenföldön tartottak Tuszul két magyart. És egyszer csak érzékeltem, hogy mintha egy hírközpontban menne be a telefonhívásunk, és nem volt a Ruszlan nevű kapcsolattartó a telefon végre kérhető, mert valami ünnepségük volt. És kiderült, hogy katona vette föl. Innen tudtam, hogy katonai bázisra futott be a telefonhívás, tehát katonák. Következő alkalommal, amikor már Ruszlánra tudtam beszélni, elkezdtem beszélni arról, hogy milyen jó harcosok a csecsen harcosok, és felerősítettem benne a jó harcos image képét. Majd mikor már nagyon beleértem magát, hogy milyen nagyszerű harcosok, akkor felvetettem neki, de önöknek két civil ember van fogságukban, akik nem katonák, nem harcolnak fronton, segíteni mentek a népüket, támogatni őket abban, hogy jobban éljenek, vagy egyáltalán túljék ezt a nehéz időszakot. És ha bármelyiknek baja lesz, akkor önök nem katonák, hanem gyilkosok.
Tehát felépítetted a nagyra becsülését, vagy szóval hogy az arcát.
És szembesíted azzal, hogy ha azt teszi, hogy megölik bármelyiket, akkor önök nem harcosok, hanem egyszerű gyilkosok.
És ezt beszélgetésbe torkollik egy ilyen, vagy torkolhat? Tehát akkor van nyeregben a túsztárgyaló adott esetben, hogyha válaszolnak neki érdemben a kérdéseire?
A válasz az volt, hogy nem végezték egyiket sem, de a következő telefonbeszélgetésen azt mondta, hogy tudom, hogy a másik oldalon képzett tárgyaló áll, mármint hogy én. Na persze tudod, hiszen te is az vagy. Mert nem tudnád.
Aha, tehát akkor ez egy ilyen kölcsönös respect dolog, és tekintve, hogy abban meg lehetett állapodni, hogy ennek a két túsznak az élete az
fontos,
és a tárgyalónak fontosabb, mint a túszejtőnek, így lehetett egy ilyen kimenetele ennek a dolognak, ha jól értem. Utaltál már rá, de most konkrétan rá is kérdezek, a hangütés megválasztás, az első egy-két perc, vagy első pár mondat, hogy milyen hangot fogok megütni vele, amit ő válaszol, abból mit próbálok levonni következtetésként, ez hogy működik, hiszen el lehet baltázni rögtön a legelső mondatoknál.
Úgy szokott kezdődni, hogy belehallgatok, ha volt előtte beszélgetés. Szerzek információt a lehetséges magatartás, miket követett el, miket követelt, milyen elképzelése van, mit csinál egyáltalán, miket tett. Igyekszem beazonosítani személyiségét, ahogy az előbb elmondtam, beazonosítani műfajt, mit követel. Ezt követően pedig, amikor már eléggé tájékozott vagyok, és biztosan tudom felvenni vele a kapcsolatot, akkor veszem fel a kapcsolatot azon a módon, hogy lehetőleg kihasználni a lendületet. Amennyiben ő rádióban akar, tévében akart nyilatkozni, akkor tévé szerkesztő riporterként mutatkoztam be. Ha börtönben volt, akkor inkább a BV Országos Parancsnokság egyik tisztségviselőként mutatkoztam be. Tehát lehetőleg nem ellást ébreszteni, hanem megkönnyíteni az együttműködést azzal, hogy azt kapja, vagy körülbelül azt kapja, akire vágyott.
Tehát ez párhuzamban van azzal, amit az előbb a csecsen példáról mondtál, hogy ő ugye mondta, hogy tisztában van azzal, hogy te egy túsztárgyaló vagy, és ilyen minőségedben beszélget veled, de alapvetően az a megközelítés, hogy amikor először felveszed vele a kapcsolatot, akkor egy olyan személlyel tárgyal ő, akivel szeretne.
Igen, nagyon fontos, hogy azt kapja, illetve amennyiben nem, akkor pedig rendőrként mutatkoztam, nem egy esetben. De akkor is megvan az a fordulat, hogy lehet mégis ezt az egészet átfordítani.
Azzal, hogy bizalmat, mert azért alapvetően itt bizalom ébresztésről beszélgetünk.
Azt hiszem, ha van a lakótelepen egy fiatal ember, aki paranoid skizofrén volt, elment, hogy videótékába, akkor még volt ilyesmi, kölcsönözön ki videókazettát. De nem adtak neki, mert ugye nem volt neki személyigazolványa. Hazament, maga az vette egy pisztolyt, és melbelőtt a videótékást. És a lakásból lövöldözött kifelé, kirendeltek bennünket, oldjuk meg a helyzetet, fogjuk el. Megnéztük az ajtót kívülről, hát bizony volt rajta jó néhány zár. Bemenni hozzá nem lett volna érdemes, inkább ki kellett csalni onnan. Bemutatkoztam úgy, ahogy kellett, elmondtam, ki vagyok, milyen fenét akarok, bocsánat a kifejezésért. Majd kikiabál, hogy hülye, szemét, köcsög, bocsánat, kérek a rendőr. Addig én rájöttem, nincs mese, ezt a vonat kell követni.
Mert tónust,
de a formát is. Kijött a végén ezt a alsógatyával, hogy elvégezzük azt, amit megegyeztünk. Most nem fogom részletezni. Mindenki csodálkozott, de kijött végig is meg lehetett fogni.
Akartalak erről kérdezni, nem tudtam, hogy...
Hát ez a világos ablak.
Ez a világos ablak. És tulajdonképpen ide kötődik ez, amit kérdezni szeretnék. Ez minden tárgyalási helyzetnek egy kulcs momentuma, így is tanítják, én nem vagyok egy nagy tárgyaló, de azért nagyjából tudom, ez a lezárásnak nevezett dolog. Tehát, hogy a tárgyaláson valamiben maradjunk, és amiben maradtunk, az meg is valósuljon. Hiszen szóban sok mindenben meg lehet állapodni, de ugye nagyon fontos az, hogy egy tett kövesse, tehát lezáródjon a megbeszélés. Azt mondom, hogy ezekben a helyzetekben, amikről vázlatosan beszélgetünk, megbeszélgettünk, ott ez kulcsfontosságú, hogy aztán az megtörténjen, mert oké, George, most akkor jöjjön ki feltartott kezekkel, és utána lélegzett visszafolytva várjuk, hogy ő kijön-e, vagy az történik, amit megbeszéltünk.
Hát nem egy esetben voltam, hogy le kellett baltáznom az elkövetőt, mert nem azt tette, amiben megegyeztünk. És akkor mindig mondtam, hogy most vagy visszamegy oda, és bebizonyítja, hogy megbízhat, és a megállapodás be fogja tartani, megegyeztünk, vagy ha nem, akkor nincs megállapodás. Tehát nem kell kétségbe esni. Volt ilyen, hogy elindult kifelé a túszával, a bankból, mondtam, hogy abbeegyeztünk, megvárja a pénzt, amit odaadok önnek, és csak utána jön ki. Most ha kijön, akkor itt lövöldözés lesz.
Itt nagyon nagy, hát ez alákérdezés, de nagyon nagy lélek jelenlét kell, hogy a biztosító rendőrség se süsse el a pisztolyt, legyen mód ezt végigbeszélni, hogy lépjen most vissza az ajtó mögé, vagy engedje el azt az embert, vagy ilyesmi.
Visszalépett egyébként. Értett a szóból. Tény, hogy erőteljesen kellett, kicsit ráripakodva mondani azt, amit mondtam neki.
Tehát ilyenkor felemeled a hangod, vagy igen, amikor ilyen helyzetbe kerültél?
Hát, mindenképpen nyomatékosítom a mondani valamat. Nem feltétlenül kell erőt adni neki, elég a nyomatékosítás.
Hogy nem lehet lacafacázni, vagy nem, nem babra megy a játék. És mi a helyzet azzal a fajta hanggal, amit szintén ilyen tárgyalós könyvből ismertem meg hát ezt tudom is mire vonatkozik. Ezt ő úgy hívta a szerző, hogy éjszakai DJ hang, nem tudom, hogy ez egy szakifejezése, de a lényeg az, ez a nagyon megnyugtató, duruzsoló, nagyon megértő, olyan ráérős hangütés. Ez műfaj, ez létezik, ez használatos?
A kutatások szerint nem csak ebben az esetben, tehát nem túsz tárgyalásban egyébként, hanem általában tárgyalásban a férfi bariton hang a meggyőzőbb. Ugyanakkor érdemes megtanulni sok levegővel beszélni. Egész más, amikor valaki sok levegővel beszél, mint ahogy én teszem most, vagy kevés levegővel beszél, hogy most teszem, hiszen ez feszültséget gerjeszt az egyénben, mert alig adok neki levegőt.
Ez egy légzéstechnika, amit most mutatsz?
Ezt még a tanárképző főiskolán tanultuk, hogy tanuljatok meg sok levegővel beszélni. Akkor egyrészt lágyabb lesz, kedvesebb lesz, meggyőzőbb lesz, és elír mindenkit az, amit mondani akarsz.
Tehát ez nem a szünethagyás, ami szintén egy hangulatfokozó elem, hogy elhallgatok egy időre, és akkor ennek mindig van egy nyomatéka.
Nyomatékosítás, igen.
Hanem egyfajta ilyen lebegősebb, kevésbé feszültséget keltő beszéd tulajdonképpen.
Van olyan technika eljárás, amikor beszéltetni szeretnénk valakit, hogy mondjon, beszéljen, sok mindent mondjon el, akkor az utolsó két szót megismételjük, majd nyitva hagyjuk.
Nyitva hagyjuk.
És utána folytatja ott, ahol abba hagyta.
Megpróbáltam. Ezek nagyon fifikások, és nagyon észnél kell lenni, mert feltételezem, hogyha egy hosszabb beszélgetés van, akkor hát, ha profi az ember, akkor talán nem kalandozik el, de egyébként hajlamosak vagyunk arra, hogy egy beszélgetés közben magunkat beszélgető partnerek tekintsük, és esetleg elmegy a fókusz arról, hogy itt egyébként egy olyan emberrel tárgyalunk, akinek aztán ki kell jönnie feltartott kézzel.
Figyelmi kapacitás szempontjából két nagyon fontos munkamódot szoktunk ismerni, egy a fókusz beemelés és tartás, kettő a zavaró körülmények kizárása. Az első a hatékony munkamód, beemelem a fókuszba azt, ami a feladatom, és azt csinálom, és nincs idő, energia, semmi másra, csak hogy megvalósítsam azt, amit kértek tőlem, vagy követeltek tőlem.
És hogyan zárod ki? Akkor nyilván másikra is rákérdezek. De a zavaró tényezőket mondtad, azokat kell kizárni?
Nem. Van két lehetőség. Vagy kizárom, vagy fókuszban a feladatot, és megtartom a feladatot. Ezt gyakoroltattam egyébként a TUSZ-szerű képzéseken, hogy beemelje a feladatot, és utána csak a feladatra fókuszál, nem foglalkozik azzal, hogy mi egyéb zavaró körülmény lehet. Azt majd megoldja az a személyzet, akinek az a feladata, hogy nyugodt körülményeket teremtsen a tárgyaláshoz.
Tehát menjen hátrébb a helikopter, most ilyen, bocsánat, ilyen hollywoodiakból tudok, menjen hátrébb a helikopter, mert elnyomja a hangomat.
Az éppen egy bankrablásnál volt, hogy egy spanyol érdekeltségű repülő helikopter körözött a környéken. De volt olyan, hogy megkértem, hogy a tűzoltók menjenek hátrább, ne lássa őket az elkövető, a rendőrök menjenek hátrább, ne lássa őket, tehát hogy úgy érzik el, hogy senki nincs a környéken, csak velem beszél.
Miközben azért sejti, vagy
hiszen a mozgást, amiközben felálltak az elfogók, a tűzoltók kísérték szemmel, tehát bent lehetett látni, hogy mi történik kint, ha valaki figyelte a tűzoltókat.
Mennyire fontos az, hogy most a szó szoros értelmében egy nyelven beszéljetek, tehát mennyire gond egy akcentus, egy idegen nyelven való tárgyalás, mert ajna jutott eszem, hogy megkérdezem, hogy a spanyol helikoptert mondtad, meg úgy is tudom, hogy itt a mintet van olyan, hogy más országból kérnek tanácsot egy tárgyalótól. Mennyire fontos, hogy akcentus szintjén, kifejezések szintjén egy.
Meggyőződésem szerint az adott nyelvről, amire fordítunk kell tolmásnak lenni, tehát az lenne az anyanyelve. Én elmondom, mit akarok, ő pedig hitelesen lefordítja a saját nyelvére, mert neki az az anyanyelve.
És annak is baritonnak kell lennie, és levegősen beszélni?
Nem, ezt úgy szoktam csinálni, és azt kértem mindig legyen úgy, hogy az én vokációmat hallja, és az ő fordítását.
Ez a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Vég Józseffel, Józsival beszélgetek itt, kriminálpszichológus, volt túsztárgyaló, és hát olyan izgalmas témákat érintettünk már eddig is, hogy alig várom, hogy visszajöjjünk a folytatással.